kettő pillanatot várunk, hogy elinduljon az egész rendszer, és utána már kezdjük is. Sok kérdés érkezett, megpróbálok mindegyikre választ adni nektek, aztán meglátjuk, hogy sikerül az összes kérdést megválaszolni. Ha bármi kérdésetek van, akkor azt itt feltehetitek lent ezeken a kérdezőkártyákon, és azokat is meg fogom válaszolni nektek. Még egy kicsit várok, hogy mindenki ideérjen, aztán utána bele is vágunk. Sziasztok, sziasztok! Okés. Na, kezdjük is akkor. Jött egy ilyen kérdés, hogy Amazon, FBA vagy dropshipping. Nagyon jó kérdés, és sokszor megkapom ezt, mivel én dropshippingeztem, de megmondom őszintén, hogy dropshippinget annyira most nem javaslom. El is mondom, hogy miért nem javaslom a dropshippinget. Azért, mert rengeteg rossz versenyző van. Tehát rengeteg olyan dropshippinges van, aki rosszul csinálja ezt, és az a baj, hogy már lehúzták annyira a hírnevét ennek a dropshippingnek, hogy te csak akkor tudsz kitűnni, hogyha ténylegesen egy brandet építesz, és ténylegesen nagyon jól csinálod azt. Az Amazon FBA-ben nagyobb potenciált látok olyan szempontból, hogy az emberek alapból felmennek az Amazonra. Tehát nem kell versenyezni azért, hogy az emberek felmenjenek az Amazonra. Ott már csak azért kell versenyezni, hogy tényleg egy jó terméket legyen, jó leírás, és ténylegesen az első oldalra kerüljön, úgymond. Amazon FBA-t soha nem csináltam, csak ismerőseim voltak, akik csinálták. Annyira sokkal több tőke kell, hiszen ott nem úgy van, hogy majd ha leadja a rendelést, akkor megveszed, hanem előre meg kell venni, és el kell küldeni az Amazonhoz X darabot, mondjuk 100 darabot, 10 darabot, tök mindegy, előre meg kell venned. Tehát az Amazon FBA-nek sokkal nagyobb a tőkeigénye, mint a dropshippingnek. Azonban úgy gondolom, hogy az Amazon FBA jelen pillanatban fenntartható szerintem, mint a dropshipping. Tehát, hogy erre a kérdésre konkrétan válaszoljak, én inkább Amazon FBA-t javaslok, viszont azt is javaslom hozzá, hogy tényleg csak akkor indulj el, hogyha kellő tőkéd megvan. Hogy pontosan mennyi az attól függ, hogy mit szeretnél árulni, de én egy 1-2 millió forintot mondanék így alaphangot. Tehát, hogyha annál kevesebb van, akkor ne vágj bele, mert nincs annyi pénz, hogy ténylegesen el tud indulni és fenn is tud tartani. Illetve nagyon fontos az is, még azt akartam mondani, hogy meglegyen a tudásod, mielőtt belevágsz. Tehát ne úgy vágjál bele, hogy csak belevágtál random, hanem ténylegesen legyen meg a tudásod hozzá. Közben jöttek a YouTube-on is kommentek, sziasztok, sziasztok. Ha a YouTube-on is van kérdés, nyugodtan tegyétek fel, azt is fel fogom olvasni. Oké, és menjünk tovább. Következő. Aztán nem kérdeztem, mivel is foglalkozol valójában. Ezt már megválaszoltam egyszer a sztoriba, röviden igazából másokat teszek sikeressé kávé. Az egész az online oktatás, igazából önfejlesztés, vállalkozásindítás, könyvklub, ilyenek, kb. Ezzel foglalkozom így nagyon röviden. És következő kérdés. Mi a véleményed az influencerekről, akiknek messzen képei vannak és fake oldalakkal szereznek követőt? Szerintem tök randomok, mindegyik körülbelül botok, vagy nem tudom, nagyon gáz szerintem, és egyáltalán nem fenntartható, mert lehet, hogy régen még valakik bedőltek ennek, de most már totálisan nem, úgyhogy felesleges. Oké, és jó, nézzük. Következő kérdés, hogy érdemes piackutatást csinálni? Na, ez egy jó kérdés nagyon, hiszen mindig azt mondom, hogy bárki mond egy vállalkozási ötletet nekem, vagy hogy van egy tök jó ötlete, leírja ilyen hosszúba, és én erre azt mondom, hogy na, ez király, ez nagyon jó, de ehhez kéne egy piackutatást. Tehát attól függetlenül, hogy most kitaláltál valamit, akkor az, hogy ténylegesen van-e benne realitás, ahhoz kell egy piackutatás. Piackutatást meg úgy kell csinálni, egy kérdőívet, akár Google Forms, Typeform, rengeteg fajta módszer van, hogy lehet. És az a lényeg, hogy a célközönségedet megkérdezted, nem random az ismerőseid, neki küldöd a kérdőívet, ez nem egy szakdolgozathoz kell, hanem ez egy piackutatás. Tehát, hogyha te egy kávézót szeretnél nyitni mondjuk a belvárosban, akkor küld ki olyan diákoknak, akik a belvárosba járnak iskolába mondjuk, hogy ők mennének abba a kávézóba. Érted? Tehát olyan embereknek, akik ténylegesen járnának mondjuk abba a kávézóba. Ne full random ismerősödnek Győrből, mert totál nem fogod elmenni kávézni hozzád, maximum egyszer, amikor meglátogat. Tehát tényleg nagyon fontos az, és ott rontják az emberek, tehát ez a legfontosabb, ott rontják az emberek, hogy olyan emberekkel töltetik ki a kérdőívet, akiknek totál semmi közük az üzlethez, és nem is járnak arra soha. Mint egy nagymamámmal kitöltetem meg ilyenek. Felesleges. Tényleg csak azokkal az emberekkel töltesd ki a kérdőívet, akik oda fognak járni, vagy akik meg fogják venni azt a terméket, akik potenciális ügyfelek, potenciális vásárlók. Amikor megkérdezik, hogy oké, de Kristóf, hány emberrel töltsem ki? Én azt mondom mindig, hogy minimum 50. Tehát minimum 50 emberrel töltesd ki, mert ha 50 ember azt mondja, hogy ő járna oda, akkor valószínűleg a többség is járna oda. Viszont ha 50-ből 40 ember azt mondja, hogy soha a büdös életben nem menne el a kávézóba, mert mit tudom, van 1000 meg egy másik kávézó, akkor nem is menne el soha. Tehát azt mondom, hogy minimum 50 emberrel töltesd ki a kérdőívet, és utána ez jó lesz. Oké, és következő. Nézzük. jött egy ilyen, hogy privátban leírtam a kérdésemet, mester, majd megnézed. Az a baj, hogy nem tudok most kilépni ebből, úgyhogy mindenképpen írd már le, itt kérlek, és akkor megválaszolom úgy. Jött egy kérdés közben a YouTube-on, hogy hello, van 100.000 forintom nyári munkából, mibe fektessem szerinted? Mindig azt mondom, hogy aki megkérdezi azt a kérdést, hogy mibe fektessem, annak kell leginkább a tudásába fektetni. Hiszen, hogyha meg lenne a tudásod a befektetéshez, akkor nem azt kérdeznéd, hogy mibe fektessem, hanem azt kérdeznéd meg, hogy mondjuk napkollektorokba megéri befektetni, vagy mondjuk XY részvénybe megéri befektetni, és akkor én azt mondanám, hogy szerintem igen, vagy szerintem nem. De az, hogy mibe éri meg befektetni, ez azt jelenti, hogy még nincs meg a kellő tudásod hozzá, és ezért a legfontosabb szerintem, hogy a tudást megszerez, mert az hosszú távon fenntarthatóvá teszi a befektetéseidet, a pénzügyi intelligenciát, és még rengeteg mást. Oké, és következő kérdés. Na várjál, ez egy hosszú kérdés. Ez. Mit ajánlasz egy pánikbeteg 21 éves srácnak, aki saját vállalkozásban gondolkozik, viszont jelenleg sem munkája, se semmi? Legelőször az, hogy keresse egy munkát. Tehát, ha nincs tőkéd, mindenképpen keres egy munkát, menj el alkalmazottnak, szerezzél kezdőtőkét. De olyan munkát keres, ahol nem az egész napodat átdolgozott, tehát ne 8-tól este 10-ig dolgozzál, hanem egy olyat, ami mellett azért van szabad idő, ahol el tudod kezdeni fejleszteni magadat. Pánikbetegséggel kapcsolatban én nem nagyon tudok mit mondani, mert szerencsére én nem vagyok pánikbeteg. Volt, talán volt, amúgy ezen gondolkoztam volt, hogy talán egyszer volt már ilyen pánikrohamom, de az se biztos, hogy az volt amúgy. Hogy a pánikbetegséggel kapcsolatban azt hiszem Vörös Gábor volt itt, megtalált szerintem a követőim között, és ő mondta, hogy szívesen segít bárkiben, mert ő ilyen beteg volt, vagy ilyen beteg még most is, és nagyon-nagyon kedves volt, úgyhogy ha azzal kapcsolatban érdekel valami, akkor őt keresd a követőim között. A vállalkozás indítása meg mindenképpen azt mondanám, hogy menj el dolgozni, szerez tőkét, de tőkeszerzés mellett azért kezdj el tanulni. Tehát olvas könyveket, gazdagpapa, szegénypapa, gondolkodj és gazdagodj, hogyan szerez barátokat és befolyásolj embereket, vagy iratkozz fel a könyvklubra. És hogyha megvan a kellő tudásod, utána már lesz egy ötleted, hogy mit szeretnél. Ha megvan az ötlet, akkor kell az, hogy a megszerzett tőkédet és a tudásodat beimplementálod és elindítod a saját vállalkozásodat. Tehát én pontosan ezt mondanám erre. Rengeteg kérdés. Annyit kérek tőletek, hogy ami itt van, itt kérdéseket írtok, azokat ne ideírjátok kérlek, hanem a kérdező kártyákra itt lent, és azokra megválaszolom, mert a chat nagyon gyorsan pörög, és el fog menni az összes kérdés. Oké. Következő. Weboldal készítéshez mit tanácsolsz? Ezt körülbelül egy nap, ha 10-szer nem kapom meg ezt a kérdést, akkor egyszer sem. Mit tanácsolok weboldal készítéshez? Azt, hogy ne az legyen, nagyon sokan rosszul csinálják, hogy először elkészítenek egy weboldalt, és keresnek egy vevőt. Ez nem így kell. Először keresel egy olyan vállalkozót az ismeretségi körödből, vagy a családod ismeretségi köréből, akinek nincs weboldala, és segítene a vállalkozásán egy weboldal. Majd beszélsz vele, és mondod, hogy te meg tudnád a weboldalát csinálni, mi kell neki? Azt kell neki, hogy termékek legyenek fenn, és egy webshop, vagy azt kell neki, hogy jelentkezni tudjanak, mondjuk egy időpontra, vagy bármi. Ő elmondja, és te megcsinálod az alapján, amit ő elmondott. És utána megbeszéltek előre még, hogy mennyibe fog ez kerülni. És ő előre kifizet téged, és te szépen megcsinálod a weboldalt neki. Tehát ennek ez a menete. Ha megcsináltad a weboldalt, utána mi történik? Az történik, hogy azt mond neki, hogy nagyon jó volt önnel együtt dolgozni, természetesen, ha tényleg így volt. És azt mondta, hogy tudnál mondani kettő embert az ismeretségi köréből, akinek szintén weboldalra lenne szüksége. Tehát ergo mit csinálsz? Ajánlást kérsz tőle. Ajánlást kérsz tőle, ezért ő fog mondani két embert, akivel szintén el tudsz indulni, le tudsz ülni, beszélgetni, új weboldalt tudsz neki gyártani. Tehát ez az, amit nagyon sokan rosszul csinálnak, hogy egy ilyen vállalkozásnál azt gondolják, hogy hirdetni kell magadat, mert előre megcsinálj egy weboldalt és eladni valakinek. Totál nem. Tehát úgy csináld, amit most elmondtam, és hidd el, hogy ez így sikeres lesz. Oké, és közben nézem a másik oldalon is, hogy milyen kérdések vannak. Jó. Vállalkozásból hogy lesz cég, és mennyit alszol? Na, két random kérdés amúgy, hogy mennyit alszok, amúgy nagyon sokat szoktam, tehát én 8 órán minimum alszom. Volt olyan, amikor nagyon keveseket aludtam, ilyen 4-5 órákat, de nem volt jó, nekem 8 óra kell. Tehát lehet, hogy azt gondoltatok, hogy én nem is alszom meg ilyenek, nem, rohadt sokat alszom amúgy. Vállalkozásból hogy lesz cég, ugye? Ez gondolom egyéni vállalkozás lenne. Az a legfontosabb, hogy el tud engedni a feladatokat. Tehát, hogy velem például az volt a probléma, hogy mindent én akartam csinálni, mert tudtam, hogy ha kiadom valakinek, akkor az nem lesz olyan minőségű, mint ahogy én csinálnám. És ez valóban így van az elején, de utána bele tud tanulni, sőt még a végén jobbat is tud csinálni. Például ott van Áron, vagy ő csinálja most már az Insta posztokat. Én csak elmondom, hogy mi legyen a poszton. És sokkal, de sokkal jobb grafikákat csinál, mint hogyha én csinálnék. Tehát ha én most leülnék egy Insta posztot megcsinálni, össze nem tudnátok hasonlítani az Áronéval. Tehát ez az első, hogy ezt a gátat le kell küzdeni, hogy ki tud adni a feladatokat. Utána pedig az, hogy egyéni vállalkozóból vezetővé kell válnod. Olyan vezetővé, aki a csapatot vezeti. Tehát nem főnöknek kell lenned, hanem vezetőnek. Az a lényeg, hogy azt meg kell értened fejben, hogy nem a csapat van érted, hanem te vagy a csapat érted. Bármi kérdésük van, te segítesz nekik azért, hogy együtt előre menjetek. Meg kell értened azt is, hogy soha senki nem fog olyan keményen dolgozni, mint ahogy te. Azért, mert nem az ő vállalkozásuk, hanem a te vállalkozásod, és emiatt nem fognak olyan keményen dolgozni benne. És ez full érthető. Most te se dolgoznál másnak a vállalkozáson olyan keményen, még akkor is, hogyha bele vagy szerelmesedve abba a vállalkozásba, és hogy tényleg imádod meg ilyenek, nem fogsz olyan keményen, és nem is várhatod el, hogy olyan keményen dolgozzon. Tehát ez az alap. Illetve még volt egy, amin gondolkodtam, mindjárt eszembe fog jutni az is. Igen, fontos az, hogy azt a hibát ne kövessétek el, amit én, hogy egyről mondjuk a kettőre ugorjatok, kettőről a háromra, úgymond munkatársak terén. Mert én például 3-ról 8-ra ugrottam, és rengeteg fejfájás volt abban, hogy azt a 5 embert úgymond beépítsem a csapatba, mindenki mindenkivel jó legyen, tudja, hogy mit kell csinálni, jól érezze magát, és a többi, és a többi. Tehát ezt a hibát ne kövessétek el, hanem szépen lassan lépdeljetek fel folyamatosan a munkatársak terén. Úgyhogy röviden ennyit tudok mondani. Az biztos, hogy egy céget kezelni sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy egyéni vállalkozás, de ugyanakkor meg kell tanulni minél hamarabb egy céget kezelni, egy céget vezetni, ahhoz, hogy ténylegesen az ember nagyon sikeres tudjon lenni az életben. És rengeteg kérdés jön. Várjátok, megpróbálom. Itt jött egy kérdés, ami tökre érdekes volt, és el is gondolkodtam rajta, hogy miért sikeres a válasz. És alapból az lett volna a válaszom, hogy fogalmam sincsen, mert nem néztem utána. De utána elkezdtem gondolkodni, hogy szerintem, én egyéni véleményem szerint miért sikeres a válasz. És azért, mert nagyon jól talált magának egy célpiacot. Egy nagyon kis részt, ezek voltak a gördeszkások, hogy először csak nekik gyártott úgymond cipőket, vagy legalábbis én így gondolom. És utána pedig nagyon jól meglovagolta azt a hullámot, amikor ez a deszkás, meg BMX-es, meg nem tudom milyen stílus volt a menü. Tehát ugye a hétköznapokban az utcán is ilyeneket hordtak az emberek, és elkezdett ilyen cuccokat gyártani, ami deszkás volt, de amúgy utcai. És nagyon jól elkapta ezt a hullámot, plusz jó minőségű cipőket gyártott, meg olyanokat, amit mindenki felvenne amúgy. Tehát nem ilyen extravagánsok voltak, persze volt olyan is, de amúgy voltak full egyszerűek, egyszínűek. És ez tetszett. Plusz van azt hiszem egy vagy két modellje, nem vagyok benne pontosan biztos, ami ilyen nagyon felkapott. Az egyik az old school, a másik az nem tudom micsoda, de hogy az azóta is megy. Közben itt van Vivi is, szia. Menjünk tovább. Tomi írja, hogy pont lemaradt a lényegről, semmi baj, Tomi, visszanézheted, visszanézhető lesz az egész, úgyhogy nyugi. Okis. Kövi. Ha lenne 10 millió forintod, melyik 3 cégből vásárolnál részvényt? Okis. Attól függ, hogy milyen részvényt akarnék. Hogyha osztalékfizető részvényt, akkor mindenképpen 3M, AT&T, meg vagy a Kraft Heinz, vagy a Target, ezek a itt leírom az oldalt, Pippont befektetések. Istvánnak van egy nagyon-nagyon jó oldala, és várjátok, leírom ide. Befektetések. Keressetek rá, mert nagyon jó dolgokat posztol ilyen témába. Amúgy Tesla részvényt is vennék, de szerintem most egy picit túl van értékelve, úgyhogy egy kicsit még várnék vele, viszont óriási nagy potenciál van benne, úgyhogy, és én hiszek is benne, úgyhogy azt is biztos, hogy vennék. Akkor lehet az ilyen mainstream-eket is, Coca-Cola, Apple, tehát olyan cégek, amik valószínűleg nem fognak bedőlni, és valószínűleg csak feljebb fog menni az értékük szépen lassan. Amit biztos, hogy nem vennék amúgy, ilyen arany, meg ilyeneket, mert most pont olvastam egy nagyon jó blogcikket róla, hogy le volt vezetve, most már nem emlékszem pontosan, de hogyha befektettél volna aranyba, akkor olyan szinten volatilitás volt az egész, tehát olyan szinten hullámzó volt az aranynak az árfolyama, hogy összességében kb. Rosszabbul jöttél ki, mint hogyha a pénzedet tartottad volna, mert hogy az infláció nagyobb volt, mint az átlag nyereség, amit lehetett az aranyon keresni x év alatt. Nem tudom pontosan, mert le volt írva a blogcikkbe, de már arra nem emlékszem. Sziasztok, sziasztok! Oké, és következő kérdés. Most jött egy kérdés a YouTube-on. Ha itt téged mi inspirál YouTuber karrier folytatásához? Igazából a YouTuber karrier, én ezt nem mondanám, igazából a YouTube az csak egy ilyen, nem tudom, kiegészítő dolog, hogy a hosszabb videókat ott osztom meg ott osszuk meg a srácokkal. Hogy mi motivál? Igazából Őszinte ezek, azt sem tudom, hány követőnk van, de tudom, hogy az emberek nézik meg, hogy jó kommentek vannak, nagyon, tehát hogy a like arányunk ilyen brutális, ilyen 99%-os, tehát hogy tetszik az embereknek az, amit csinálunk. És ez amúgy motivál is. Meg az, hogy nem tudom, hogy hány követőnk van, tehát én ezrenként tudom meg, mert akkor posztolja be Bánca a csoportba, hogy fú, 8K elértük, 9K elértük, nem tudom hány K, és így vagyok, hogy azt a királyság tudod. De én naponta nem csak, hogy mennyi követőnk van. Lehet, hogy most pont ezután, a live után megnézem, hogy mennyi van, mert most már kíváncsi vagyok. De igazából az, hogy jó tartalmakat osztunk meg, és hogy az embereknek ez tetszik. Meg hogy másokat lehet vele inspirálni. Oké, és jött még egy. Szia, az lenne a kérdésem, hogyha 17 éves lettem volna, 300 000 forint körül összespórolva diákmunkából megszerzett pénzed, akkor mit tettél volna vele? 300 000 forintból 100 000-et biztos, hogy elkülönítettem volna, csak tanulásra. Tehát könyvek, könyvklub, kurzusok, csak erre 100 000-et, a maradék 200 000-et pedig eltenném kezdőtőkének. Tehát, hogyha lesz valami, ami lesz egy ötletem, amit meg szeretnék valósítani, akkor ahhoz a 200 000-hez tudok nyúlni, ami nem egy nagyon sok pénz, viszont kezdésnek bőven elég, és bőven tökéletes, hogyha egy jó ötleted van. Nem tudom, remélem ez meg, Pali, remélem ez megválaszolta a kérdésedet. Oké, és következő. Rengeteg kérdés van. Jött egy ilyen, szerinted megéri tovább tanulni? Erről pont most ment ki egy videóm szerintem, hogy megéri tovább tanulni az egyetemről. Az a lényeg, hogy ha vállalkozó szeretnél lenni, akkor nem feltétlenül éri meg. A kapcsolatépítésre nagyon jó meg az elméleti tudás elsajátításához. Tovább tanulni akkor éri meg, ha egy olyan munkát szeretnél csinálni, amihez muszáj a papír, mint például ügyvédnek lenni, doktor, nem tudom, építészérek, amihez muszáj és elengedhetetlen a papír, akkor éri meg tovább tanulni, akkor viszont ténylegesen megéri, mert másképpen nem tudnád csinálni. Hogyha neked az a szenvedélyed, hogy te egy orvos legyél és másokon segítsél, akkor igenis megéri tovább tanulni és megéri a szenvedélyedet csinálni. Oké, és következő. Legjobb marketing ötletek, ezek jó kérdések amúgy. Most láttam egy olyat, képzétek el, ez amúgy megfogott. Ezt gerilla marketingnek hívják, és az a lényege, hogy ilyen, hát ilyen abszurd dolgok kb. És a McDonald's-nak volt egy olyanja például, hogy a zebrát lefestette sárgára, minthogyha sült krumplik lennének, és lefestette a zebra egyik oldalára egy ilyen nagy McDonald's-os doboztról ezt a pirosat, amiben a sült krumplik vannak. Sőt, volt egy másik, ez azt hiszem a Domino's pizzának volt, hogy valamelyik városba, Amerikába az összes kátyút betömték saját pénzükön az utakon, az összes kátyút, és mindegyikre rá volt graffitizva a Domino's-nak a logója. Nagyon durva, nagyon-nagyon jó marketing fogás volt szerintem, hiszen bárhol mentél igazából, láttad a logójukat. Tehát óriási volt. Ezeket mondanám így most hirtelen. Oké. Oké, és szinte az összes barátom egyedül hagyott, mert nem jöttek velem buliba, étterembe, stb. Mit csináljak? Figyelj, igazából a legegyszerűbb dolog először az, hogy őszintén beszélsz velük, hogy miért, mert nem valószínű azért, hogy mert nem mentek veled buliba, meg ilyenek, hanem hogy van egy miért ennek, amiért ott hagytak, és utána pedig, ha nem tudjátok ezt megbeszélni, egy jó barátságnál amúgy előfordulnak viták, és meg lehet beszélni a dolgokat. Hogyha nem tudjátok megbeszélni, akkor meg új barátokat kell keresni. Egyszerűen rengeteg új ismerős lehet szerezni szerintem a mai világban, főleg az internetnek hála. Bekövetsz valakit, reagálsz egy sztoriára, elkezdtek beszélgetni. Rengeteg ott van az online marketingesnek a Messenger csoportja, ilyenek. Amin én gondolkodtam, és ez még most nagyon-nagyon távoli projekt, de egy ilyet szeretnék megvalósítani valamikor, hogy egy olyasmit, mint a Tinder kb., de csak barátokat lehet rajta szerezni. Tehát, hogy hasonló gondolkodású emberek lennének rajta, és lenne mindenkinek mondjuk egy bemutatkozás, és hogyha a bemutatkozás alapján szimpatikus, akkor mitől rá lehet írni, és el lehet kezdeni egy beszélgetést. Ha meg nem szimpatikus, akkor szimplán csak balra húzod, és kész. Szerintem ez egy tök jó applikáció lenne, ilyet még én nem, biztos, hogy van ilyen, hozzáteszem, még én nem láttam, de szerintem ez tök jó lenne abban, hogy a hasonló gondolkodású fiatalokat így össze tudná húzni, és nagyon jó baráttársaságokat ki tudná alakítani szerintem. Oké, és kövi kérdés. Mit tanácsolsz pályaválasztásra? Pályaválasztásra amúgy mindenképpen az MIRO oldalt, le is írom nektek ide a chatbe, miro.hu. Ez egy személyiségtesztes oldal, ki kell tölteni, és az a lényege igazából, hogy 15 személyiségtípus van, és megmondja azt, hogy milyen munkakörök valóak neked, illetve milyenek nem. Tehát ez már egy nagyon jó dolog arra. De erre van amúgy nekem egy ilyen hármas formulám is. Az első az, hogy ír le kb. Minden dolgot, ami szeretnél lenni. Bármi, ami csak egyszer is megfordult a fejedbe. Amikor én csináltam, ilyeneket írtam el, hogy polgármester, akkor űrhajós, mindent, ami egyszer is megfordult a fejembe, hogy szeretnék lenni. Utána rangsorold, egytől, nem tudom én, 20-ig. Az első 5 után húz egy vonalat, és a többit az húz ki teljesen, hogy azokkal soha többé ne foglalkozz, mert elviszi a fókuszodat. Ez Warren Buffett mondta, amúgy a világ legnagyobb befektetője. A maradék 1-től 5-ig azt nézd meg megint, és rangsorold újra, hogy biztos így van-e. Hogyha nem tudod, akkor kérdezd meg az ismerőseidet, családtagjaidat, hogy ezek közül szerinted melyiknek tudnának téged elképzelni a leginkább. Ha az megvan, azt karikázd be, és utána tölts ki ezt a tesztet. Ez mint egy ellenőrzés, hogy kiválasztottad, hogy mondjuk mondok valamit, te autószerelő szeretnél lenni, kitöltöd a tesztet, és ott van, hogy munkák, amiket ajánlunk, autószerelő, akkor tudod, hogy ebbe te jó vagy, és ezt ajánlják is neked, és ezt szeretnéd is, tehát biztos, hogy azt kell csinálnod. Nagyon-nagyon jó ellenőrzés ez. Oké, és nézem itt a kérdéseket. Gábornak olvasom a kérdését, hogy van-e valami kiskapu erre. Őszinte ezek fogalmam sincsen. Tehát nem tudom ezt megmondani. Közben jöttek a YouTube-on is kérdések, meg itt is. Jött egy ilyen. Vettél már részt MLM üzletben? Az MLM az a network marketing. Nagyon sokan összetévesztik a network marketinget a piramis játékkal. A piramis játék az illegális Magyarországon, a network marketing viszont egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Igen, vettem, és hogy most is van egy csapatom az egyik network marketing cégben, amit láthattatok is, a sztoriba volt kitéve, szerintem tegnap, hogy volt egy eseményünk. Nagyon fontos az, ezt kevesen tudják, hogy Robert Kiyosaki, a gazdagpapa szegénypapának az írója, és Donald Trump közösen írtak egy könyvet, amiben elmagyarázzák, hogy miért is jó a network marketing, és hogy miért egy nagyon-nagyon jó üzletpolitika. Nyugati országokban, Németország, Franciaország, ilyen helyeken nagyon pörög amúgy a network marketing, mert a cégek és a marketerek is rájöttek arra, hogy ez egy jó lehetőség. Azonban Magyarországon sajnos voltak olyan MLM-ek, meg piramis játékok is, amik nagyon-nagyon lehúzták az egésznek a színvonalát, és a magyarok fejében az van, hogy csak akkor lehet sikeres MLM-ben, hogyha elsőként csatlakozol. Ez egy hülyeség. Tehát, hogy ezt felejts el mindenki. Vannak olyan cégek, nem akarok most pontosan példát mondani, akik tényleg olyanok, hogy csak akkor lesz kb. Sikeres, hogyha elsőként csatlakozol, de hogyha jó céget választasz ki, akkor igenis sikeres tudsz lenni, bármikor csatlakozol benne. Oké, és nézzük, mik vannak még, milyen kérdések. Hanna írta egyet, igen, ezt nem válaszoltam még meg. Hogyan lehet szerinted legjobban kihasználni a távoktatásban a szüneteket 5-10-20 perc? Igazából én azt mondanám, hogy az 5 percet csak pihenésre használ. Tehát ha 5 perces szüneted van, akkor pihenjél, hogy az agyad feltöltődjön egy kicsit. A 10-20 perc esetén pedig úgy csinálnám, hogy megnézném, hogy mik azok a feladatok vagy házik, amiket már most feladtak, és meg tudnám csinálni. Tehát, hogy minden, ami sulival kapcsolatos, azt azokba csinálnám meg, hogy utána, ha vége a távoktatásnak, akkor sulival egyáltalán ne kelljen foglalkoznom, vagy nagyon-nagyon minimálisan. Tehát én azt mondanám neked, Hanna, hogy mindenképpen úgy csináld, hogy megnézed, mi az, amit már feladtak, vagy nem tudom, tanulni kell egy dogára, vagy valami, bármi, és azt meg tudod csinálni a 10 vagy 20 percben. És ezeket így úgymond tömköd be ezeket a lyukakat, ezeket a 10-20 perceket, és utána, hogyha vége a távoktatásnak, lehet, hogy már egyáltalán nem kell az iskolával foglalkoznod, és önfejleszthetsz, filmezhetsz, meg bármit, amit szeretnél csinálni. Oké, és tudsz ajánlani könyvet? Persze. Első, gazdagpapa szegénypapa Robert Kiyosakitól. Második, gondolkodj és gazdagodj Napoleon Hilltől. Harmadik pedig, a hogyan szerez barátokat és befolyásolj embereket Dale Carnegie-től. Illetve egy bónusz, hogy a saját könyvünk majd, amit Gabival írunk. Már megvan a kézirat, és ha minden jól menne, akkor lehet, hogy karácsonyra, de leginkább szerintem új évre lesz kiadva. Képzeljétek el, hogy holnap megyek fel pont Pestre egy kiadóval tárgyalni, hogy ténylegesen kiadják ezt a könyvet. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy fog sikerülni, és remélem, hogy ténylegesen a boltok polcain is meg fogjátok látni ezeket a könyvet, vagy ezt a könyvet. Oké, és nézzük, mi van még. Szia, pontosan mit jelent ez, hogy startup cég? A startup cég az egy olyan dolog, amit egy ötlet, amit kigondolsz igazából. Startup cégnek azt mondanám, ami nagy újdonság lenne, mint például repülőautók. Ez egy újdonság lenne, ez egy startup cég lenne. És ehhez rengeteg befektetés kell, rengeteg pénz, hogy te ezt ki tud fejleszteni, de neked mondjuk van egy nagyon jó ötletet, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Akkor keresel befektetőket, meggyőződ őket, hogy ez tényleg működne. Ők azt mondják, hogy király, igen, ez tényleg működik, fizetek neked mit tenni, 100 millió forintot 40% részesedésért. És akkor te elkezdesz dolgozni. Ez egy startup cég. Az startup cég nem lehet, ami mit tudom én, egy kisboltot akarok nyitni, mert az már van. Tehát egy startup cégnek minimálisan azért innovatívnak kell lennie, egy újdonság, ami még nincsen, vagy egy olyan dolog, amit másképpen valósítanál meg, mint ahogy most a piacon van. hívják, hogy mindenképpen megveszem, hogyha megjelenik. Elmondom a könyveket, vagy tudod mit, leírom ide, lehet, hogy ide le tudom írni, egy pillanat. Igen, nézd meg, itt lesznek a könyvek kommentben. Írja Peti, hogy szorít nekünk, köszönjük szépen. Oké, és itt egy kérdés, hogy megéri a régi motorokba, például Simpsonba fektetni? Fogalmam sincsen, nem tudom, soha nem volt még motorom, amúgy szeretnék motorozni, sőt, mindig elhatározom magamban, hogy leteszem a nagy motorra a jogsit, mert nagyon-nagyon szeretném, de valahogy így mindig nincs időm, meg nincs kedvem, meg mit tudom, macera, meg ilyenek, és ez azt jelenti, hogy nem akarom eléggé, de egyszer biztos, hogy lefogom, és lehet, hogy ez jövő tavasz lesz, vagy az utáni tavasz, de az fix, hogy én még fogok motorozni. Oké, és következő... Ez jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés. Szia, szerinted mennyire számít a megjelenés az üzletkötés esetén? Nagyon. Szerintem az első benyomást nagyon-nagyon sokat számít. Hogyha úgy mész egy üzletkötésre, hogy nem tudom én, szakadt dolgokba, meg melegítő, meg ilyenek, akkor is fognak kezelni téged. Próbáljátok csak ki azt, ezt most full komolyan mondom, hogy egyszer, jó mondjuk azért ne 14 évesen, hanem mondjuk 18-20 évesen, menjetek úgy el a városba, belvárosba kávézni, hogy mondjuk ilyen szakadt dolgokba vagytok, akár melegítő ilyenek. Hogy úgy, hogy viselkednek veled, illetve menjetek el úgy egy hétre rá, hogy fullba ki vagytok költözve, tehát ing, nyakkendő, zakó, ilyenek. Nézzétek meg, hogy ott hogy fognak kezelni titeket az emberek. Csak az, hogy másképpen öltözködöl, nagyon durván befolyásolja azt, hogy az emberek hogyan viszonyulnak hozzád, és hogy mennyi tiszteletet adnak neked. Próbáljátok ki, biztos, hogy nagyon-nagyon fogtok meglepődni. András kérdezte, hogy mit csinálják, rosszul választottam pályát, és nem akar az lenni, amit most tanul. Igazából az már egy jó dolog, hogy felismerted, most azt kéne kitalálni, hogy oké, de mit szeretnél helyette csinálni. És amint megvan az, hogy mit szeretnél helyette csinálni, akkor azonnal váltani, és azt csinálni, amit szeretnél. Nem baj az, hogyha kipróbálsz dolgokat, és rájössz, hogy az nem jó, mert annyival már előrébb vagy, hogy tudod, hogy aha, ez most nem lesz jó nekem, és akkor oké, váltok. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen találd ki, hogy mi az, amit szeretnél csinálni helyette, és próbálj meg arra átpozícionálni. Oké, és még jött itt egy kérdés. Szerinted egy brit diplomával, ami nemzetközi gazdálkodásról szól, mekkora előnyöm lehet a világban? Szerintem amúgy nagy, mivel jobb előnyöd lehet vele, mint egy sima közgáz diplomával. Nekem is nemzetközi gazdálkodásos diplomám van, annyi, hogy nem brit, hanem magyar. De most már a globalizáció úgy felgyorsult, hogy ez a országok közötti kereskedelem meg ilyenek, hogy szerintem nagy előnyöd lehet azzal, hogyha tudsz mellé nyelveket. Fontos, hogy ne csak angolul tudjál, hanem tudjál mellé más nyelveket is. Akár orosz, kínai, spanyol, olasz, német, ezek mind-mind jók. Ha én tudnék javasolni neked, akkor én mindenképpen a kínait javasolnám most, illetve a spanyolt, ez a kettő brutális világnyelv, mindegyik. A Kína alapból egy óriási gazdasági hatalom, a spanyol azt meg ugye rengeteg helyen beszélik, tehát azzal még inkább tudod magadat úgymond pozícionálni, hogy te spanyolul is tudsz. Annyira spanyolul azért többen tudnak, mint kínaiul, tehát a kínaival inkább ki tudsz tűnni a tömegből. Oké, és következő. Nézzük, milyen kérdés. Azt a mindegy, mennyi kérdés jött a jó ég. Imre kérdezi, devíza kereskedéshez oktatás kurzust keresek, tudnál ajánlani? Tudok, Gabi, tudom ajánlani neked. Mindenképpen nézd meg itt a mi követőink, tehát hogy mi kiket követünk, az a 9 ember, és ott Girán Gábor. Az baj, nem tudom, megváltoztatta a nevét Gabi, és talán ez a neve, de nem vagyok benne biztos. Vagy Gabor Girán, ugyanígy fordítva. Mondom neki, hogy változtassa vissza a nevét, mert ez egyszerűen megjegyezhetetlen. Mindenképpen őt tudom ajánlani kezdésnek. Oké, és... Hogy fejlesztem a tárgyalási technikámat? Ide mindenképpen Jordan Belfortot tudom javasolni. Erről van egy konkrét YouTube videónk. Írd meg azt, hogy online marketinges, adj el bármit, vagy valami ilyesmi, vagy Wall Street farkasa értékesítési stratégia. Azt nézd meg azt a videót, abban minden benne van. Oké, és következő kérdések. Egy pillanat. Ez a milyen könyveket javasolsz, ezt már megválaszoltam egyszer. Ugyanígy fordítva van igazából. Most itt kapom folyamatosan ezeket a izéket, hogy mindig, most nem is tudom, ki mondta a múltkor, valaki, egyik közeli ismerősöm mondta, hogy Olyan gyorsan beszélek igazából, hogy néha full értelmetlenségeket mondok, de mindenki megérti, már gyorsan mondom, és olyan határozottan mondom, hogy megértik. Most is Vivi azonnal belekötött abba, hogy ugyanígy fordítva. Fogalmam sincs, hogy van Gabinak írva a neve. Jó. Ez egy nagyon jó kérdés, ez szerintem pont aktuális. Honnan tudtad, hogy a barátnőd megfelelő lánya számodra? Igazából ezen el kell egy kicsit gondolkodnom, de onnan tudtam, hogy tehát azért találkoztam egy pár lányjal, ezt hozzáteszem, és megnéztem azt a legelején, hogy az az adott lányjal én jól érzem magam. Ez volt az elsődleges. Hogyha én nem érzem jól magamat vele, akkor igazán minek legyek vele. Tehát ez az első. Jól érezzem magamat vele. Az, hogy hogyan tudod velem jól érezni magadat, vagy nem is tudom fordítva, az bonyolult, mert igazából mindig más hangulatban vagyok, és valamikor nekem kell az, hogy izgalmas legyen, menjünk ide-oda, valamikor az kell inkább, hogy mit tudom én, csak únózzunk, vagy az kell, hogy malmozzunk, vagy valami, mert ilyen hangulatomban vagyok, és nincs kedvem sehova menni. De az volt az elsődleges, hogy jól érezzem magamat vele. Ha ez megvolt, utána nagyon fontos az, hogy érezzem azt, hogy támogat engem. Tehát érezzem azt, hogy mit tenni, amikor azt mondom, hogy kiadunk egy könyvet, és megyek a kiadóba, akkor azt mondja, hogy azt a, fú, nagyon remélem, hogy sikerülni fog meg ilyenek. Nem azt várom, hogy folyamatosan mondja, hogy na, hajrá, hajrá, csináljad meg ilyenek, mert nem erre van szükségem. Ez egyáltalán nem érdekel, hogy most valaki azt mondja, hogy hajrá, úgyis meg lesz, stb. Stb. Csak érezzem azt, hogy azért van itt valaki, aki támogat. Illetve az, hogy meg tudjam osztani vele a sikereimet, hogyha elérek egy sikert és elmondom neki, akkor azt ne úgy fogja fel, hogy én úgymond menőzni akarok, hanem úgy fogja fel, hogy ténylegesen megosztom vele ezt a sikert, hogy örülök neki, hogy ezt úgymond együtt értük el, vagy ő is részese lehetett ennek, vagy értitek, hogy mondom. Úgyhogy igazából ez volt, és megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz magam mellé egy lányt találni, vagy nehéz volt, pontosabban nehéz volt, mert ugye rengeteget dolgozok, attól azon belül, hogy flexibilis vagyok amúgy, de rengeteget dolgozok, és nem minden lány tudja ezt kezelni, hogy mondjuk nem tudok 024-be írogatni neki, vagy hogy nem tudunk 024-be beszélgetni, vagy hogy valamikor fel akar hívni, de nem tudom felvenni, mert tárgyalásom van. Úgyhogy, ja. Blaze írja, meg lesz Kristóf, hajrá, meg tudod csinálni. Ja. Igazából rendesen azon gondolkodtam, hogy a barátnőmnek már lassan Blaze-re kéne féltékenynek lennie, mert annyi időt töltök vele, hogy az már brutális. Már rendesen nincs olyan nap szerintem, hogy Blaze-zel ne találkoznék, vagy ne beszélnék vele a telefonon, vagy valami. Ugye ez már veszélyes. Oké, és nézzük, milyen kérdések jöttek még. Na jó, még ezt megválaszolom mindenképpen. Szerinted mi a legnagyobb probléma a magyar oktatással? Oké, és szerintem a legnagyobb probléma, hogy teljesen elavult, totálisan, és olyan dolgokat tanít, amire amúgy már nincs szükség az embernek. Tehát, hogy mit tudom én, a holdnak, vagy a Szaturnusznak milyen holdjai vannak, meg mit te, ilyeneket tanulunk. Amikor totál sem értelme, hogy megtanuljam, mert beütöm a Google-be és kidobja. Sokkal pontosabban, mint ahogy én ezt mondjuk megtanultam. És helyette mondjuk nem tanít olyan dolgokat, ami meg elengedhetetlen, mondjuk pénzügyi intelligencia, kapcsolatteremtés, kommunikáció, ilyeneket nem tanít. Van egy olyan óra, hogy etika, de azért olyanokat tanulunk, hogy hova kell tenni a villát, meg nem tudom, ilyenek voltak még, amikor én jártam. Úgyhogy szerintem az, hogy elavult, és nagyon elméleti dolgokat tanít, és gyakorlati dolgokat nem. Illetve az is, hogy attól függetlenül, hogy szerintem páran már felismerték azt, hogy elavult, nem akarnak változtatni rajta, vagy nem mernek változtatni rajta, és azért marad ugyanolyan elavult. Tehát azért például külföldön, Hollandiába, Dániába, Finnországba, ezeken a helyeken brutálisan innovatív megoldások van. Azt hiszem, Finnországban nincs is házi feladat. Mert hogy nincs szükség rá, mert a diákok úgy is megtanulják, amit kell, mert mással motiválják a diákokat, nem azzal, hogy úristen, mit tudom én, kapsz egy egyest, hogyha nem csinálod meg a házi feladatot, hanem valami mással motiválják, hogy úgy is megtanulja azt. Úgyhogy szerintem ez a legnagyobb probléma az oktatással. Attól függetlenül nem nézem le egyáltalán a tanárokat, meg semmi, ezt hozzáteszem, inkább csak az oktatással van a bajom. Oké, és hallottam-e már a Kodi robotról, fogalmam sincs, nem hallottam még róla, de majd utána nézek. Még gyorsan végigpörgetem, hogy milyen kérdések vannak. Várjatok. Ez egy jó kérdés, amúgy, hogy rugalmatlan keresletűek azok az áruk, amelyeknek a kereslet a hosszú idő alatt nem változik? Szerintem igen. De ez azt is befolyásolja, hogy milyen periódusokban, mert például érted, fagyit este, vagy fagyit télen nem eszik az ember, és ott a kereslete annyira, ott több hónapon keresztül nincs semmi. Viszont nyáron meg felugrik brutálisan. Tehát szerintem itt azért az évszakos változásokat is nézni kell, de amúgy igen, az állítás igaz szerintem. Oké, és nézzük, mi van még. Ez nagyon jó. Hogyan, itt amúgy Blaze-t kéne megkérdezni erre. Amúgy Blaze, ha itt van, őt be is hívhatnánk. Hogyan ismerkedjek lányokkal most a vírus helyzetben? Igazából szerintem amit tudsz csinálni, hogy reagálsz egy sztorit. Tehát bekövetett, hogyha tetszik neked úgymond, és ha kitesz egy sztorit, amire tudsz reagálni, nem egy tüzet, meg nem egy százas emojit, meg ilyen fasságokat, hanem ha tudsz érdemben hozzászólni, akkor az. Megmondom őszintén, én a barátnőmmel így jöttem össze, hogy kitett egy sztorit, hogy malmozott, és reagáltam rá, mert érdemben hozzá tudtam szólni, hogy én is utáltam malmozni, vagy valami. Ez kim volt az Insta sztorimba is, hogy pontosan mivel írtam rá, és kb. Ilyen, nem is tudom, 3-4 beszélgetésből elhívtam még egy találkozóra, nem is tudom, mikor volt, augusztusban talán. Úgyhogy mindenképpen ezt tudom neked javasolni. Meg az, hogy Blaze-t kerest fel, mert ő ebben a király. Kérdezni itt a kérdezőkártyákon lehet, de az a baj, hogy annyi kérdés van, hogy most már nem ígérem, hogy mindent meg tudom válaszolni. Még ezt gyorsan tudnál. Minél több passzív, félpasszív jövedelemforrást felsorolni. Ingatlanok, kiadás, részvények, azon belül osztalékfizető részvények, akkor felhúzni egy mondjuk dropshippinges vállalkozást és kiszervezni teljesen, vagy akármilyen vállalkozást felhúzni és kiszervezni utána, akkor kocsik leasingelése, mert hogy kiadod leasingbe a kocsidat. Fú, mi van még így hirtelen? Szerintem, ja meg az, hogyha valamilyen cégekből ugye részesedést tudsz szerezni, tehát úgy, hogy befektetsz a cégekbe, mint ez az angel investing, úgy hívják, szerintem az is félpasszív lehet. Oké, és jó, még nézek pár kérdést innen a YouTube-ról. Ez egy nagyon jó kérdés. Farkas kérdezte, ciao, te váltanál iskolát, középiskolát azért, mert nincsenek szép lányok a suliban? Őszintén mondom, nem. Tehát, hogy szép lányokat bárhol lehet találni igazából. Tehát az nem ilyen befolyásoló tényező szerintem, hogy amiatt kéne sulit váltani. Oké, és szerinted mibe fektessek 160k havonta, annyi az ösztöndíjam? Az baj, hogy amikor mondom, megkérdezik még egyszer, hogy mibe fektessek, nagyon nehéz. Tehát lehet részvényekbe fektetni, bitcoinbe fektetni, akármibe lehet fektetni igazából. Az a kérdés, hogy te mihez értesz, és te mibe szeretsz fektetni. Szeretnél vállalkozást indítani, vagy ingatlanokat venni, vagy valami. Tehát először a tudást szerezd meg, és utána döntsd el, hogy mibe szeretnél fektetni. Oké, és Bálint írja, hogy sziasztok, a saját tapasztalatom magyar oktatással az, hogy egy tanár minél korábban kezdte a pályát, annál jobban nem ért a rábízott feladathoz. Szerintem egy 50 pluszos éves kollégája sokkal jobb lenne. Lehet, az is lehet. Igazából. Jó, igazából szerintem ennyi volt a mai live. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és végighallgatotok. Rengeteg kérdés volt, és ne haragudjatok, hogy párat nem tudtam megválaszolni. Amit nem válaszoltam meg, azt a következő Kérdez Kristófba mindenképpen feltehetitek nekem, és akkor ott megválaszolom nektek ezeket a kérdéseket is. Ha meg valami irtózatosan fontos, akkor azt tegyétek fel nekem itt DM üzenetekbe majd, és írjatok egy üzit, azokat is megválaszolom, sőt, az összes üzenetre válaszolok. Jó? Oké, és sziasztok! További szép napot nektek!